Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, nemzeti ünnepünk alkalmából, emlékezésünk kapcsán Isten tiszteletünket a szózat éneklésével kezdjük. És emeljük a mi szívünket, a mi Úrunkhoz, megváltónkhoz, kegyelmes Istenünkhöz, a 25. Zsoltárunk első három versének éneklésével. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Thank you.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hitvallásunknak, a második helyét hitvallásunknak hetedik fejezetét hallgassuk meg, melyet felolvas közöttünk Somogyi Péter presbiter testvérünk. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 144. fejezetéből olvasom, a 144. Zsoltárban ezt találjuk megírva. Dávidé. Áldott az Úr az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő majdom, akihez menekülhetek, aki népeket vett alám. Ó, Uram, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondolsz rá. Az ember a lehelletnek hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. Hajlíts le az eget, Uram, és szállj le, érintsd meg a hegyeket, hogy füstölödjenek, villogtasd villámaidat, szórjad azokat, lőd ki nyilaidat, röpíts szét őket, nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki engem a nagy vizekből, az idegenek hatalmából, akinek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álmodságot művel. Új éneket éneklek neked, Istenem, tízhúrú lanton zengedezek neked, te ad győzelmet a királyoknak, szolgádat Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek hatalmából, akiknek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álmodságot művel. Fiaink legyenek olyanok ifjú korukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Színültig telt raktáraink oncsanak mindenféle jót, juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer, sőt tízezer annyira. Marháink legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne veszéljenek el, ne legyen jajveszékelés a tereken. Boldog nép az, amelynek így megy a sora, boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Isten kegyelme, irgalma legyen rajtunk, hogy ezen a mai napon hozzánk való üzenetét megértsük és szívünkbe fogadjuk. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökké való Istenünk, aki kőszikla vagy, és biztonsággal tartod meg mindazokat, akik rád építenek, biztonsággal tartod meg mindazokat, akik a tiéd. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert kegyelmed, megtartó erőd ma is valóságos, megtapasztalható és igaz. Köszönjük te neked, ha úgy állhatunk most itt a te színed előtt, mint akik szívből hálát tudnak adni mindazért, amit rajtunk és velünk cselekedtél. Köszönjük neked életünket, köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyet nap mint nap megmutattál és megmutattani irányunkban, azzal, hogy éltesz, életben tartasz bennünket. Köszönjük neked szabadat, amelyel újból és újból keresel. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, köszönjük ezt a közösséget, ahol együtt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük néked ezt a templomot, ezt a helyet, amelyet jónak tetszett a te terveidben megtervezni, és amikor eljött az ideje, akkor véghez vitted a te tervedet. Köszönjük te neked népünket, köszönjük neked honfitársainkat, szeretteinket, családjainkat, mindazokat, akiket nekünk adtál, mindazokat, akiket körénk adtál. Köszönjük neked történelmünket, köszönjük te neked mindazt, amit megmutattál és megmutat napjainkban is, a te hatalmadból és erődből, nem csak nekünk, hanem a mi egész népünknek. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy a te nagyságod előtt meghódoljon a mi szívünk, hogy leborulva áldjunk és magasztaljunk téged, mint az egyedüli és igaz Isten, mint azt az Isten, aki kőszikla, aki megtart, életben tart, aki megerősít, és aki világos utakon vezet. Így jövünk most is a te színed elé, kérve és várva mindazt, amit csak tőled kaphatunk meg, és tőled nyerhetünk el. Légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, beszélj velünk a mi nyelvünkön, úgy, ahogy azt mi is érthetjük. Engedd, hogy megérthessük a te szavadat. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására a 25. Zsoltárunk 6. versének éneklésével készüljünk. A 25. Zsoltárunk 6. verse így kezdődik, aki az Úristen féli és tiszteli szívében. Evangéliumának 21. fejezetéből, az 5. és 6. versekből, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt, jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Kedves testvérek, többszörösen is hálaadással telik meg a szívünk és emlékezettel ezen a mai vasárnapon. Egyfelől emlékezünk a magyar történelemnek egy dicsőséges és szép időszakára, másfelől nem annyira a régmúltból, sokkal inkább a közelmúltból. Emlékezünk a békásmegyeri gyülekezet életének egy fontos, mondhatom így, hogy gyülekezet történeti eseményére, arra az eseményre, amelynek keretében 2001. március 15-ével ezt a közösséget, amely addig a csillaghegyi református gyülekezethez tartozó közösség volt-e már önállóan, élte a maga életét, missziói egyház községgé nyilvánította a református egyház, a magyarországi református egyház törvényes felsőbbséggel. Azt gondolom, mind a két esemény öröm, hiszen öröm számunkra az, amikor visszatekintve a történelemben valami olyasmit látunk, hogy a dolgok jó irányba fordultak, az épülés, az előrehaladás a nagyobb jólét irányába. És öröm nekünk a gyülekezetre vonatkozólag is elmondani ezt, hiszen ki az, aki ne örülne akkor, amikor a gyermeke vagy az unokája megteszi az első önálló lépéseket. Valószínűleg így van ez a gyülekezet életében is, hiszen a gyülekezet önállósodása egyfelől azt jelentette, hogy elszakadt valami olyan szál, ami addig a csillaghegyi gyülekezet közösségéhez kötötte a testvéreket, akik abban az időben már itt voltak ebben a gyülekezetben, és ez nem egy olyan nagyon jó dolog, amikor szakadunk, de mégis örömteli dolog az, amikor az ember azt látja, hogy egyből kettő lesz. Hogy valami előre mozdul, és valamiből valami jobb és több fog származni. Miközben emlékezünk, aközben mindig megtölti a mi szívünket, azt gondolom, akár történelmi, akár egyházi eseményekre gondolunk vissza, egyfajta jó érzés, annak az érzése, amely abban az emberben születik meg, aki nagy dolgokat látott, élt át, és bizakodás van benne arra nézve, hogy van folytatás, van tovább, a dolgok nem állnak meg, nem törnek össze, hanem igenis létezik még épülés. Nem csak üzleti alapon, ahogy ma ezt a világban látjuk magunk körül, hanem létezik épülés lélekben, öntudatban, hazaszeretetben, minden egyébben, ami pénzzel vagy más eszközökkel nem mérhető. Kicsit ilyenkor mindig megújulunk, és ennek a megújulásnak sokféle módon adhatunk hangot, és sokféle alapja lehet a mi megújulásunknak. Biztos, hogy sokat jelentett nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik eljöttek velünk együtt a tegnapi napon Szlovákiába, és ott élő magyar testvéreinkkel találkozva erősödhettünk az összetartozásban, erősödhettek ők is, és erősödhettünk mi is a közös emlékezésben, a közös Isten tiszteletben, a közös zsoltár éneklésben, a közös koszorúzásban, mindabban, ami határokon átívelően összeköt bennünket. De mindezek mellett, minden reménységünk és bizalmunk mellett újból és újból meg kell azt kérdeznünk, hogy mibe is van igazán a mi bizalmunk. Hiszen vannak olyan időszakok, amikor minden bizakodás ellenére úgy tűnik és úgy látszik, hogy a régmúlt eseményei nagyon távol kerülnek tőlünk, mintha elfelejtkeznénk róluk, mintha a világ teljesen más irányba menne, mintha nem volna kiút, mintha nem volna előrelépés és épülés. Kapaszkodhatunk-e ilyenkor valamibe? És mibe is kell nekünk kapaszkodnunk? Mibe kell kapaszkodnunk akkor, amikor jó dolgok vannak körülöttünk, és mibe kell kapaszkodnunk akkor, amikor szomorú dolgok történnek a környezetünkbe? Azt gondolom, hogy Jézus Krisztus életének az a kis rövid eseménye, amely több evangéliumban is lejegyeztetett, valamint a zsoltáros bizonyságtétele a 144. zsoltárból világos és egyértelmű választ ad minden időszak, minden történelmi korszak istenfélő emberei számára arra nézve, hogy miben, pontosabban kiben lehet nekünk reménységünk. Amikor Jézus kijött a jeruzsálemi templomból a virágvasárnapi események után, akkor néhányan odajöttek hozzá, más evangéliumok szerint ez az ő tanítványi köre volt elsősorban, és elkezdték neki mutogatni a templomot, azt a csodálatos és szép templomot, amelyet ebben az időben már hosszú évtizedek óta renováltak, és Jézus idejében elérkezett egy olyan időszak, amikor ez a templom csodálatos szépségben pompázott. Itt Lukács evangéliumában azt olvastuk, hogy arra hívják föl Jézus figyelmét, hogy milyen szépen van díszítve a templom, gyönyörű kövekkel és különböző fogadalmi ajándékokkal. Nyilvánvaló akkoriban is voltak fölajánlások, és akik fölajánlottak valamit Isten házára, Isten ügyére, azok valami módon megörökítettek azoknak emléke vagy neve ott a templom körül, és amikor a tanítványok ezekre utalnak és ezekre céloznak, akkor nem csak a templom szépségét dicsérik, hanem azt is érzékeltetik Jézusról, hogy mindez nekünk, zsidóknak a művünk. Mi vagyunk azok, akik mindezt összehoztuk, akik ezt összeadtuk, mi vagyunk azok, akik ezért áldozatot hoztunk, és mi vagyunk azok, akikről ez a templom áttételesen beszél. A mi templomunk, és ebben benne vagyunk mi magunk is, Jézus. Te is benne vagy, mert te is zsidó vagy. Nagyon érdekes, hogy Jézus az ő válaszában, mint a megtörné ezt a gondolatot, mint hogyha a lelkesedés, mint hogyha ezt az öndicsőítést fékezné, amikor tisztán és egyértelműen arról beszél, hogy igen, ez most így van, de jönnek majd olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le nem rombolnának. Mondhatnánk Jézusról ott is, hogy egy rendkívül illúzió romboló mondattal zárja ezt a beszélgetést, de én azt gondolom, Jézus a realitásokra hívja föl az ő figyelmét felkeltő zsidók figyelmét. Azt mondja nekik, hogy igen, ez most ilyen ez a templom, ez most gyönyörű és szép. És valóban ez a templom a ti kezeiteknek munkájáról szól, a ti áldozatotokról szól, mindarról, amit meghoztatok azért, hogy ez megépüljön. De, azt mondja Jézus, majd jönnek olyan napok, amikor mindezekből, amiket itt láttok, semmi sem fog maradni, mert az egészet le fogják rombolni. Anélkül, hogy kimondaná Jézus valami olyasmire utal az ő hallgatói előtt, ami a zsidó népet történelmi korszakokon keresztül kísértette, és most Jézus újra emlékezteti őket a lényegre. Mi kísértette a zsidókat történelmi időszakokon keresztül? Hát azt kísértette őket Ézsaiás prófétától kezdve, de egészen vissza a királyok koráig, hogy a zsidók úgy gondolták, az a föld, amelyet Istentől kaptak, az az ő földjük szent és sérthetetlen föld, ezzel még nem is lett volna probléma, de úgy gondolkoztak a templomról, hogy a templom megtartó erő. Azt gondolták, hogy amíg a templom áll Jeruzsálemben, amíg ők áldozatot hoznak a templom szépségéért, a templom épületéért, addig Isten ezt azzal fogja viszonozni, hogy ők, a zsidó nép megtartatnak. Nekik problémájuk lehet ugyan, de vetedelmük soha nem lehet. Olyan idő, amelyben az ő történelmük megszakad, olyan idő, amelyben az ő népükben tragédia következik be, most úgy gondolták a zsidók, amíg az Isten temploma áll, amíg mi ezt rendben tartjuk, amíg szépen tartjuk, olyan idő nem következhet be. Bíztak a zsidók a templom épületében, és mindent meg is tettek azért, hogy a templom épülete körül a dolgok az ő mértékrendjük szerint pontosan és szépen történjenek. És akkor megjelenik Jézus, és most arról beszél nekik, hogy kedves honfitársaim, lesz itt olyan idő, amikor ez a templom összeromboltatik, amikor itt kő kövön nem fog maradni. És ezzel Jézus arra hívja fel a figyelmüket, az ő kortársai figyelmét, hogy ne a kövekben és ne a templom szépségében bízzatok. Mert nem mindegy, hogy a ti bizalmatok kire és mire épül. És amennyiben a ti bizalmatok egy épülethez, egy helyhez kötődik, akkor bizonnyal az lesz ennek az eredménye, hogy ahogyan az épület elvész egyszer, úgy fogtok ti is elveszni. Úgy fogtok ti is elveszni. félelmetes és döbbenetes dolog, hogy Jézus Krisztus szava pontosan igazolódott, és az a zsidóság, amely a templomba vetette a bizalmát, a templomhoz hasonlóan szóratott szét ebbe a világba. Olyannyira, hogy Izrael államisága nagyon hosszú évszázadokra megszűnt és nem létezett. Jézus soha nem a levegőbe beszél, Jézus mindig a valóságról és az igazságról tesz bizonyságot, azért, hogy megóvjon bennünket mindenféle csalódástól, és hogy erőt adjon nekünk azokra az időszakokra, amikor igazán szükségünk van arra, hogy valami erős kéz tartson meg bennünket. Az Ószövetségből Dávid Zsoltárát olvastam, aki sok mindenben bízhatott, hiszen egy kitűnő hadvezér volt, úgy lett király, hogy előtte történelmet írt a hadseregben, Izrael népének életében. Ma úgy mondanánk, hogy az alsó néprétegekből kikerült ember volt, aki ismerte a köznép életét, problémáit, végig mászott egy ranglétrát, idézőjelbe téve, és aztán a végén király lett belőle. Mégis, amikor ezt a Zsoltárt elolvassuk a Zsoltár könyvének 144. fejezetéből, akkor egy olyan ember képe áll előttünk, és egy olyan ember bizonságtétele, aki mindazért, amit maga körül lát, Istenének ad hálát, egy olyan ember képe rajzolódik ki előttünk, aki nem a maga erejéből, ügyességéből és vitathatatlan bölcsességéből összeépített államban, királyságban bízik, hanem egyedül Istenben. Ha Dávid életében az Istenbe vetett bizalom nem lett volna olyan erős, akkor Dávid sokszor feladta volna élete folyamán, már csak annak előtte is, mielőtt király lett. Tudjuk, hogy Saul halálra keresztette őt és üldözte őt, és Dávid mégis kitartott. Azokban a veszedelmekben, amikor rátámadtak, amikor karnyújtásnyira volt tőle a halál, akkor ezt az embert mindig az Istenbe vetett bizalma tartotta meg, amelyet úgy fogalmaz meg a 23. Zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom. Amelyről úgy tett bizonyságot, hogyha a halál árnyékának völgyén járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Nem csak akkor volt igaz ez Dávid életében, amikor pásztorember volt, hanem végig kísérte őt az Istenbe vetett komoly hit és bizalom egy életen keresztül. Ebbe kapaszkodott akkor is, amikor király lett, és az ő fia később föllázott ellene, és Dávidnak a saját királyi palotájából el kellett menekülnie. Úgy tűnt egy pillanatra, hogy mindaz, amit épített, mindaz, amiben emberileg nézve bizakodhatott volna, a rendszer, amely őt szolgálta, megingott alatta, úgy tűnt, hogy vége az ő életének. És Dávid az Istenbe vetett bizalma évén mégis erős maradt. Visszakerült később Izrael trónjára, és akkor is ez a reménység és ez a bizalom, ez az isteni kőszikla tartotta őt, amikor az élete nem csak külsőségekben, hanem lelki értelemben is óriási törésen ment keresztül. Amikor elszerette az ő egyik hadvezérének feleségét, aztán ezt a hadvezér, hogy valahogyan mentse a helyzetet, megölette, akkor Dávid nagyon komoly lelki mélységeket járt meg. Olyan mélységeket, amelyekre talán soha nem gondolt volna ifjú korában, hogy meg fog látni és meg fog tapasztalni. Ha Dávid csak a környezetében bízott volna, akkor azt gondolom, gyorsan fel kellett volna adnia. De Dávid szívének bizodalma Istenben volt. és erről az ő szívbéli bizalmáról tett bizonyságot ebben a Zsoltárban, ahol arról beszél, hogy az a boldog népe és az a boldog ember, amelynek az Úr az Istene. Az a boldog népe és az a boldog ember, aki az Úrban reménykedik, és az Úrban veti az ő bizalmát. Nos, kedves testvérek, azt gondolom, hogy ma, amikor benne vagyunk mi is a saját történelmünkben, akkor talán tapasztaljuk és tapasztalják a testvérek velem együtt azt, hogy mintha minden olyan kapaszkodó, amiben eddig kapaszkodtunk, kicsúszott volna a kezünkből. Ezért is tekintünk vissza olyan nagy nosztalgiával a történelem régi eseményeire, mert olyan értékeket és olyan kapaszkodókat vélünk ott fölfedezni, amelyek akkoriban megtartottak embereket, amelyek akkoriban megmozdítottak embereket, és szomorúan látjuk és tapasztaljuk, hogy mindez ma, mintha eltűnt volna. És fölmerül bennünk az a kérdés, hogy akkor hova vessük a mi bizalmunkat? Akkor hova és miben vessük a mi bizalmunkat? Hogy lehet az, hogy akkoriban, 1848-ban elég volt az emberi szó, nem voltak óriás plakátok, nem volt internet, nem volt televízió. Emberek körbejárták ezt az országot, és mozgósítani tudtak. Küzdelmek, csaták folytak. Nem mindig jól látható célokért, hiszen azt gondolom, hogy azok a katonák, magyarok, meg nem magyarok, akik elestek a hadszereken, pontosan úgy estek el, mint azóta, és annak előtte is nagyon sok katona, hogy harcban álltak, de nem látták ennek a harcnak minden részletét. Nem tudták, hogy ez a harc majd hol ér véget, nem tudták pontosan megmondani, hogy mi lesz ennek az eredménye. Mégis mentek, mégis megmozdíthatók voltak. Valami érték, ami ma már nincs. Ma kapunk híreket televízióból, rádióból, tartunk nagygyűléseket, mindenféle megemlékezéseket, és mintha minden csak egy csendes halottóhoz hasonlítana. Ma minden olyan nyugodtnak tűnik. De ez a nyugalom, azt gondolom, egy olyan nyugalom, amely a reménytelenségről beszél. Arról a reménytelenségből, amely annak a reménytelensége, aki nem tud miben kapaszkodni. Akinek az utolsó kapaszkodói is elfogytak. Mert elfogyott a bizalma az elöljárók iránt, elfogyott a bizalma a népe iránt, elfogyott a bizalma a család, a nagy megtartó értékek iránt, mert már mindenben csalódott, amiben eddig kapaszkodott, talán már elfogyott a bizalma az egyház iránt is, a templom iránt is, mert az sem a régi, és most minden, ahogy szokták mondani, olyan halál előtti csendben nyugszik. Egy hamis nyugalom és egy hamis csend ez, testvérek, én úgy gondolom, amely annak a csendje, aki csendesen várja a halált. Mert már nincs tovább, már minden elfogyott. Már mindent kipróbált, és mégsem lát semmit maga előtt. Mégsem jött be semmi. És ebben a helyzetben azt mondja nekünk a Zsoltár, és azt mondja nekünk Dávid király, áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezeimet, hadakozni ujjaimat, jótevőm és erősségem, váram és megmentőm, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. Azt mondja Dávid király, hogy van egy kapaszkodó, van egy fok, egyetlen egy lehetőség, amelyre az ember még ráállhat, ez pedig maga az élő és igaz Isten, az ő személye, amely igaz, erős és hatalmas személy. Ő az, aki nem függ a történelemtől, ő az, aki nem függ tőlünk emberektől, hanem ő az, aki azt szeretné, hogy mi függjünk tőle. Mi legyünk azok, akik ráépítünk. Mert azt mondja, hogy a ráépítő ember biztos helyre épít. Nehogy azt gondoljuk, kedves testvérek, hogy az Istenbe vetett bizalom az egy bizonytalan alap. Sokan nem mernek Istenre építeni, sokan nem merünk Istenben bizakodni, Jézus Krisztus követői lenni, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy bizonytalan alap. Hát ez nem biztos, hogy megtart. Dávid azt mondja, az Úr kőszikla. Olyan szépen visszhangzik Dávid bizonyság tételére Jézus Krisztus példázata a bölcs emberről, akiről azt mondja Jézus Krisztus, hogy kősziklára építette a házát, és aztán jött a vihar, jött az árvíz, jöttek a szelek, beleakadtak abba a házba, de mivel kősziklára volt építve, nem dőlt össze, hanem megtartatott. Kedves testvérek, az Istenbe vetett bizalom az egyetlen bizalom, amely átível történeti korokon, eseményeken, és mégis megtartó erő lehet. Megtartó erő lehet. Azt gondolom, annak idején erre a csodálatos felismerésre jutottak el a mi magyar őseink. Erre a felismerésre jutott el István is, amikor úgy döntött, hogy errefelé orientálja az országot, az ő népét, és mindig jól dönt az, aki eljut erre a felismerésre, és erre orientálja a környezetét. Lehet bizakodnunk a templomban, az épületben, lehet bizalunk egy közösségben, de mindezekre azt mondja Jézus Krisztus, múlandó értékek, amelyek ma vannak, holnap elvesznek. Egy valami van, ami megmarad. Ez pedig a mi Urunknak, Istenünknek személye. Egy erő van, amely legyőzhetetlen és igaz erő. Ez pedig az Isten ereje. És én ma arra hívlak benneteket, testvérek, hogy tartsunk önvizsgálatot, hogy kitől és mitől is várjuk mi a segítségünket. Miben van a mi bizalmunk? Ha a népünkre nézünk, miben bízunk? Bízunk egy kormányban, vagy egy másik kormányban? Bízunk emberekben, akik irányítanak, törvényeket hoznak, megszabnak dolgokat? Bízunk emberi vezetőkben? Ma vannak, és holnap elmúlnak. Ma még törvényt hoz, holnap vége van az életének. Annyira döbbenetes, és mindmáig szomorúan tart engem, de elgondolkodtató minden esetre azt gondolom, minden személyeskedés nélkül egy országgyűlési képviselőnek a balesete, aki egyik nap még ott van a választási kampányban, végzi a maga dolgát, hirdeti a maga igazságait, küzd emberekkel, harcol ügyekért, másnap egy autóbalesetben félholttá válik, és ma egy emberi roncs. Ma egy emberi roncs, akit etetni kell, és talán majd megmarad valameddig, de igazából már a közeli hozzátartozói sem bíznak abban, hogy fölépül. Testvérek, ha emberekben bízunk, ha emberekbe vetjük a bizalmunkat, legyenek azok politikusok, legyenek azok egyházi vezetők, akkor előbb-utóbb mindnyáján csalódni fogunk. Egyetlen egy valaki van, akiben bizalmunk lehet, akiben nem fogunk megcsalatkozni, ez az élő és igaz Isten személye. Nem tudom, hogy mint közösség itt Békásmegyeren kiben bízunk, miben bízunk. Van egy szép templomunk, mi is elmondhatnánk, ha Jézus itt járna közöttünk. Jézus, én ennyi téglajegyet vettem hozzá, én ezt tettem érte, én azt tettem érte, és azt gondolom, Jézus ma újra csak ezt kellene, hogy mondhatná és mondaná, emberek, ez a templom egy épület. Ennek a templomnak nincs önmagába véve ereje. Jó, hogy van, Jézus nem szólta le a jeruzsálemi templomot, csak azt mondta az evéinek, hogy a ti ebben bíztok. akkor olyan dologba vetitek a bizalmatokat, ami egyszer el fog veszni. Ami egyszer el fog veszni. Bízzatok én bennem, legyetek az én követőim. Ó, de sokszor mondta Jézus Krisztus, és ő ma is ezt mondja. Szeretném egy gondolattal bezárni ezt a bátorítást, amelyet igyekeztem a testvéreknek átadni, mert hiszem, hogy Jézus Krisztus ereje, tisztasága, világossága valóban megtartó erő. Ne gondolja senki azt, hogy aki Jézus Krisztus követője, aki Jézus Krisztusba veti a bizalmát, az nem lehet jó hazafi, vagy az nem lehet jó magyar, hogy annak Jézus Krisztus valami mást akar az életébe adni. Nem, testvérek. Annak az Istennek, aki az ő megtartó erejét kínálja ma nekünk, úgy tetszett, hogy bennünket erre a világra és erre a földre engedjen születni. És ezzel is célja volt. Mi nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül vagyunk magyarok. Istennek ezzel is célja és terve volt. És amikor azt mondja, vesd belém a bizalmadat, ezzel nem azt mondja, hogy ne szeresd a népedet, ne szeresd a hazádat, ne szeresd az embereket, azt a földet, amelyet neked adtam. Ez is az ő ajándéka. Jézus azt akarja megértetni velünk, hogy az ő ajándékát ne keverjük össze az ő személyével. Ő azt akarja, hogy mi mindig őt tartsuk a legnagyobbnak, és legyünk hálások azért az ajándékért, amely életünk idejében, ezen a helyen nekünk adott. Azt akarja, hogy felelősséggel bánjunk azzal az ajándékkal, amit ő nekünk adott, úgy, hogy közben szüntelenül ránézünk, aki mindezt nekünk ajándékozta. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy igazából az az ember válhat nagyjá, jó hazafivá. Nem biztos, hogy feltétlenül úgy, hogy róla szólnak a híradások, aki mindaz, amiben él, Istentől veszi. És aki mindahhoz, ahogyan élnie kell, ezen a földön, Istentől meríti az erőt és a bölcsességet. Adja Isten, hogy a szívünk megteljen ő belé vetett bizalommal, hittel, jó reménységgel, és hogy ezen fölbuzdulva mi magunk is azért az ajándékért, amelyen megajándékozott bennünket, otthonainkért, családjainkért, szeretteinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, megtehessük az ő erejével mindazt, amit meg lehet tennünk. Isten legyen a mi erősségünk és bizalmunk. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk a mi Urunknak, Istenünknek igéjére a 25. Zsoltárunk 7. versének éneklésével. A 25. Zsoltárunk 7. verse így kezdődik, az igaz Isten félőknek megjelenti titkait. arra kérünk téged, végezz el a mi szívünkben azt, amit csak egyedül te vagy képes elvégezni. Arra kérünk, hogy gyújtsd meg a mi szívünkben a hitnek szövétnekét, és ha már élő bizalom van a mi szívünkben, akkor te légy az, aki táplálod és megerősíted ezt. Köszönjük neked, hogy van mire tekintenünk, hiszen van gyülekezet ezen a helyen, van templom ezen a helyen, köszönjük, hogy van még országunk, népünk, de azt is köszönjük, hogy ma arra hívott fel a mi figyelmünket, hogy a mi megtartatásunk kulcsa nem ez, hanem te magad, aki mindezeket nekünk ajándékoztad. Áldunk és magasztalunk téged azért, szerető Istenünk, mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert valóban erős Isten vagy, aki olyan sokszor mutattad meg a te szabadításodat és hatalmadat, nem csak nekünk, hanem a mi népünknek is, amikor hittel tudtuk ezt kérni és fogadni tőled. Kérünk, emlékezz meg rólunk, és a sokféle hitetlenségben és reménytelenségben, amelyben benne van ennek a népnek nagy része, te légy az, aki csodát teszel. Urunk, a föveny elmosatott, amelyre építettünk, az nem tartott meg bennünket, de köszönjük, hogy te vagy a kőszikla, aki ma is hirdettetel ezen a helyen, és te vagy az, akire nyugodtan építhetünk. Köszönjük neked, hogy személyes életünkben olyan sokszor megbizonyítottad már a te erődet. Kérünk, légy kegyelmes és irgalmas, és bizonyíts meg a te megtartó erődet a mi népünk életében is. Ébresztél, Urunk, embereket élő hitre, benned való igaz reménységre. Így kérünk téged, mindazért, amit nekünk adtál, a te ajándékaidért, hadd tudjunk felelősséggel élni ebben az országban, azokban a kisebb és nagyobb közösségekben, ahol alkotó elemek vagyunk, ahol van és lehet szavunk, engedd, hogy bizonyságot merjünk és bizonyságot tegyünk te rólad. Köszönjük, hogy te nem hagyod megszégyenülni a tieidet, és köszönjük, hogy te számon tartod a hozzád kiáltók imádságát. Ebben a reménységben szólítunk téged, és kérjük, gyógyíts ki bennünket minden hamis reménységünkből, és adj igaz bizodalmat a mi szívünkbe, a te személyed iránt. Köszönjük, hogy megtörténhet a csoda ma is, mert te változhatatlan vagy. Köszönjük, hogy megtörténhet a csoda, mert te nem tagadtad meg a csodákat. Kérünk, tégy csodát, ami fogyó, depressziós, csendben hallgató nemzetünkkel, ébreszt föl a mi népünket, Urunk, arra, hogy felelősséggel, odaadással, szeretettel legyünk egymás irányában, hogy a mi életünk te rólad beszélhessen. Kérünk, Urunk, hogy légy így irgalmas hozzánk, tarts meg bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Folytatva imádságunkat mondjunk fohász nemzetünkért a himnusz éneklésével.
Thank you.
és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hadd hirdessem az elkövetkezendő hetünk gyülekezeti alkalmait, ahol minden visszatér a régi kerékvágásba. Kedden délután 5 órai kezdett gyülekezeti hittanórát tartunk, kedden délelőtt 10 órakor babamama kör, kedden este 6 órától bibliaórát tartunk ima közösséggel, és ahogyan ezt ott is elmondtam, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, tovább ismerkedünk, hiszen az ismerkedésünknek körülbelül az egyharmadáig értünk csak el az elmúlt kedden, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalmunkra is. Aztán 3:48-tól kedden este felnőtt konfirmációs tanfolyamunkat tartjuk. Csütörtökön délelőtt 10 órától nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Konfirmandusaink figyelmét hívom föl arról, hogy pénteken 3:30-kor a megszokott rend szerint találkozunk. Pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton délután 3 órakor református játszókör rendezvényünkre kerül sor. A mai napon délután 5 órától a 20-on túliak bibliaóráját hirdetem, ezt megtartjuk, és jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy az ünnep közelsége miatt, húsvét ünnep közelsége miatt, most a hó utolsó vasárnapi úrvacsora osztásunkat majd húsvétkor tartjuk meg, tehát jövő vasárnap ezért nem lesz úrvacsora osztás. Ahogyan erről megemlékeztünk már több ízben is, adjunk hálát Istennek közösen azért az útért, amelyen a közösséget járatta és járatja. 2001. március 15-ével lett a Békásmegyeri Református Közösség missziói egyház községé nyilvánítva, és Isten csodája az, hogy nem sokkal később, 2007. január 1-től ez a közösség elnyerte az önálló egyház község jogait, meg címét is, tehát Isten különösképpen is áldjuk és magasztaljuk azért, hogy egyfelől az a tendencia, ami ma az országunkban megfigyelhető a református egyházban, hogy önálló egyházközségeket előbb missziói egyházközségekké, majd pedig fölszámolt egyházközségekké kell nyilvánítanunk. Itt közöttünk valami csodával határos módon fordítva történt. Megszületett egy missziói egyházközség, és nagyon rövid idő elteltével ez a közösség önálló jogokat nyert. Isten áldjon meg bennünket a továbbiakban is, hogy mindazokkal a javakkal, amiket nekünk ajándékoz ezen a helyen, legyenek azok külső, látható javak és lelki javak, bölcsen élhessünk az ő dicsőségére és embertársaink javára. Elmondom még azt is hálaadással és köszönettel, hogy az elmúlt héten többen segítettek itt a templom körül rendet tartani, rendet tenni. Köszönjük mindazoknak az adományát, akik ebben részt vettek, köszönjük a pénzbeli adományokat, köszönjük egy testvérünknek az új nemzeti színű logót a nyelekkel, amelyek a templomra kerülhettek. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetem azt is, ahogy beszéltünk is erről, hogy Dunamocson voltunk a tegnapi napon, és hozzuk az ottani magyar testvérek, magyar gyülekezet és az ő lelkipásztoruknak, Dobai Sándor testvérünknek a szívből jövő üdvözletét és jó kívánságait. Hirdetem még az iratterjesztést, valamint a személyi jövedelemadóval kapcsolatos tudnivalókat, amelyek azt gondolom mindannyiunk előtt már ismeretesek, a nyomtatványokat a kiáratnál találjuk meg. Hirdetem még az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárunk éneklésével zárjuk a 25. Zsoltárunk 8. versét. Énekeljük, e vers így kezdődik, térj azért hozzám, Istenem. Engedjék meg a testvérek, hogy még egy dolgot hozzátegyek a hirdetésekhez, mert nem értettem Gondnok úr interaktív mutogatását. Azt gondoltam, hogy azt mutogatja nekem, hogy olyan hosszú vagyok már, hogy nagyon gyorsan be kell fejezni, de most már rájöttem, hogy azt mutogatja nekem, hogy óraállítás van a jövő héten, és aki erről elfelejtkezik, az el fog késni az Isten tiszteletről, mert előre állítjuk az órákat szombat este, egy órával. Hát ne felejtkezzünk meg, erről még úgy is hallunk róla hírekben, itt ottam ott, de tegyük meg szombaton este felé. Isten velünk áldás békességet kívánok!